Ha azt a kifejezést használom, hogy fekete báránya a zebrák között, egy sportműsorban elég nagy paradoxonnak tűnik. Viszont ha a zebrákat a jégkorong játékvezetőkkel asszociáljuk, akkor már több értelmet nyer ez a kijelentés. 1964-ben született Marosvásárhelyen az a sportoló jégkorongozó, aki az 1989-90-es változás után Magyarországon próbált meg szerencsét találni. Ha jégkorongozóként nem is, hokibíróként viszont megtalálta a számításait. Több mint 3000 mérkőzésen sípolt, és már csak egy vágya van a bírói karrierjében. Ince Miklós, mert hogy róla van szó, nemrég hazalátogatott szülővárosába, és hol volt a legalkalmasabb hely a találkozásra? A Székelyföldi Jégkorong Akadémia Marosvásárhelyi alközpontjánál, a sátortetős műjégpályánál. Az, hogyha az ember Marosvásáron egy jégpályán egy incével találkozik, az fél siker, én azt mondom.
Igen, fél siker, csak sajnos, hogy a régi incetesok azok csak névrokonok. Hallottam róluk, tudok róluk, vagy tudtam róluk, és sok sztorit hallottam a Tóth Ernő meg a Kormos Guszti által, mert amikor jégkorongoztam, akkor ők voltak a edzőim, és hát mondják, hogy Marosvásárhelynek a jégkorong, vízilabda, labdarúgás mindig volt...
Mindig volt egy incél.
Igen. Mindig volt egy incél, meg sport szempontból elég jót voltunk.
Ince, kivel beszélgetek, vagy Ince Miklóssal, elnézést, hogy lemikisztelek, de a sportberkekben így ismernek, igen. Te is jégkorongoztál, aztán átváltottál a sötét oldalra, igen. Mondhatjuk úgy. Azt is mondhatnánk, hogy interjút készítek egy zebrával, de nem szeretnék csúfolkodni a bíróval.
Nem, igen. Szóval 89-ben, hogy egy kicsit visszamenjünk, 89-ben, mikor lett a forradalom, akkor mindenki arra indult, amerre jónak gondolta. Én Magyarországra mentem, visszajöttem, aztán megint elmentem, és jégkorongozni szerettem volna továbbra is. Miskolcon le is igazoltak, akkor még OB 1 volt. Állítólag kifizettek egy csomó pénzt a nevelő egyesületnek, én ezt nem tudom. Csak sajnos akkor behoztak ott Magyarországon egy olyan törvényt, hogy csak öt külföldi játékos játszott, és akkor az erdélyiek akkor még külföldinek számított. Fehérvárra nem lehetett menni, mert ott voltak az Ocskainál, ott voltak a csíkszeredaiak, Dunaújvárosban ott voltak a gyergyóiak, Pesten oroszok voltak, gyergyóiak, székelyek, mindenféle volt, úgyhogy nem tudtam, és fölmentem Miskolcra, de hát ott meg ott voltak a kassai szlovák játékosok, úgyhogy mindig kellett várjam az öltöző előtt az embereket, és számoltam, hogy 1, 2, 3, 4, oppá, nincs itt az egyik, akkor már mentem vetközni, de hát közben az ötödik az elment parkolni, mert öten jöttek egy autó, úgyhogy és akkor találkoztam a volt csapattársam, André Tibivel Miskolcon, és ő szólt nekem, hogy hát figyelj, neked megvan a játékvezetőid, akkor miért nem állsz át a sötét oldalra. És akkor 91-es szezontól már akkor a OB1-et kezdtem fújni, vonalaztam éveken keresztül, aztán így a kollégák kezdtek idősödni, és akkor úgy kerültem vezető bírói pozícióba. De vonalbíró is nagyon sokáig voltam, és nagyon élveztem.
Hány mérkőzésed van a bírói pályafutásod során?
Hát, merem mondani, hogy 3000 fölött. Azért, ha azt veszük, 88-ban vizsgáztam pont itt Marosvásárhelyen, akkor a Júliu Bece, a Trándáfír, a Mku, ezek voltak a nagy menő játékvezetők, Dinu, és őnáluk vizsgáztunk. Itthon az az igazság, hogy nem fújtam mérkőzést, mert pont nem volt úgy a szezonban, de végül is 90-ben már Miskolcon fújtam az első mérkőzést, úgyhogy mert ahogy megtudták, hogy ott vagyok Miskolcon, akkor mondták, hogy akkor fogjak neki fújni, és akkor végül is 90-től fújok, de OB1-et az 91-től.
Hálás feladat játékvezetőnek lenni, és most bármelyik sportra kérdezhetek, de ugye most specifikusan a jégkorongra.
hát ez most ki hogy veszi? Hát játékvezetőnek nem hálás feladat, de mindig a játék keretei között ott kell legyen, hogy na, valaki valami ítéletet hozzon.
Valakinek fel kell vállalni ezt a szerepet.
Igen, valakinek fel kell vállalni a szerepet. Játékvezetőt soha senki nem zár a szívébe, úgyhogy igen.
De azért mégis lehet jó bírónak lenni. Azért látjuk nagyon sok sportágban, ugye a legnépszerűbb sportág a labdarúgás, de kosárlabdában, kézilabdában, jégkorokban is. Vannak olyan játékvezetők, akik majdnem barátként tudják kezelni a játékosokat, és szinte soha nincs konfliktusuk. Milyen személyiségnek kell lennie egy játékvezetőnek, és neked sikerült-e ebből valamit megvalósítanod?
Hát igen, barátkozni lehet játékosokkal lehet barátkozni, de mindig a keretek között. Nem egy hálás feladat a játékvezetői, hogy fejezzem ki magam.
Munka.
Igen. Hát végül is munka, nem hálás. Határozottan kell eladni azt, amit elad az ember. Mindenki téved. Ugyanúgy a játékvezető is ember, ő is tévedhet, úgyhogy...
Ezek a leglátványosabb tévedések egyébként, mert a játékos kiadja a 11-est, a saját szurkolói esetleg morgolódnak egy kicsit, de hogyha egy bíró hoz egy félig tévesnek vélt ítéletet, amit a bíró meggyőződése, hogy jól ítélt, már rögtön szídják az összes felmenőjét, illetve különböző rigmusokat kiabálnak, kántálnak a nézőtérről, nem?
Igen. Én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy édesanyám nagyon jól van annak idején. Igen, be kell vállalni. Úgy is tudja a játékvezető, hogy lehet, hogy hülyeséget fújt, vagy rossz ítéletet hozott. Az a baj, hogy nem tudja kijavítani. Volt nekem is nem egyszer, hogy hülyeséget ítéltem.
Tudtam.
Rájöttem. Másodperc. Az az igazság, hogy másodperci döntési időnk van, hogy most az a szabálytalanság, amit csinált a játékos, hogy az volt, vagy nem volt az. Szóval az elég nehéz.
De ha a bíró következetes, akkor a játékos is el tudja fogadni a téves ítéletet is.
Igen, ezt tiszta szívből mondom, hogy el lehet adni dolgokat. Szóval, hogyha a játékvezető is elismeri, hogy igenis hülyeséget fújtam, vagy hülyeséget csináltam, akkor a játékos is ugyanúgy áll hozzá, hogy jó van, sporjak, röhögnek egyet, vagy a legrosszabb az, amikor a játékvezető az egyik csapatnak a teljesen a rossz döntés hozza a játékvezető, és akkor főleg akkor, amikor gólt kapnak, na az
fölöttük kellemetlen.
Igen, az nagyon kellemetlen. Az az igazság, hogy még nem vagyok úgy, hogy befejeztem a pályafutást. Most már szeretném, mert hát egészségügyi okok miatt.
Most is fújsz NB1-es meccseket?
Most Erste Ligát már nem fújok, mert sajnos volt egy csípőműtétem, és ez a csípőműtét ez nagyon sokba került, mert kikerültem az Erste Liga csapatjába, játékvezetői csapatjába, de ott vagyok végül is, akármikor fújhatnák mérkőzést, ha azt mondanák, és ez még a nemzetközi karrierembe is belekerült, mert hogy nemzetközi játékvezető is voltam éveken keresztül.
Egy idő után kiestél a körforgalomból.
Jogos, igen, kiestem a körforgalomból, de mint ellenőr ott vagyok. U18-ig még most is fújok. Most például lett valami a térdem, mert decemberben fújtam egy OB3-as mérkőzést, és azon ott valami történt, és azóta nem jött helyre, úgyhogy közben neki kezdtem zsűrizni is, meg mondom, hogy játékvezetői ellenőr is vagyok, szóval Erste Ligán meg ahova küldenek.
Mondtál egy nagyon érdekes kifejezést, és mindjárt megmondom, hogy számomra miért érdekes. Azt mondhatod, hogy OB3. Ez azt jelenti, hogy harmadik osztály, harmadik liga. Még Romániában alig tudnak összeszedni egy első ligára való bajnokságra elegendő csapatszámot. Azért ez is megmutatja a két ország, azaz Románia és Magyarország jégkorongja közötti különbséget.
Igen, most jelenleg Magyarországon van egy ilyen, hogy OB2-3 és OB4. Ez az OB4, ez ilyen amatőr bajnokságnak nevezhető. Van ABC osztály, és hát igen, azok a játékosok, akik már nem tudnak játszani az Erste Ligába, vagy már ők is úgy érzik, hogy kezdenek kiöregedni, és nem akarják még abba hagyni, akkor elmennek, attól függ, hogy melyik, milyen állapotban érzi magát, elmennek ilyen OB. Hát a többsége inkább OB2-be.
Ez már abszolút amatőrnek számít, vagy félprofi?
Hát ilyen, hát az OB2-t az, igen, inkább mondjuk azt, hogy ilyen félprofi. Ilyen levezetés, ahogy szokták mondani.
Igen, jégkorongról beszélünk, itt állunk a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Marosvásárhelyi Alközpontjának a sátortetős műjégpályánál. Milyen érzés számodra belépni egy ilyen intézménynek a kapuján, tudva azt, hogy Marosvásárhelyen jó 20, hát mondhatjuk azt, hogy 30 éve nincs már jégkorong, vagy nem volt jégkorong?
Hát tényleg, hazajönni mindig jó, és főleg, hogyha az ember ilyen jégkorongberkekbe jön, hát igen, nagyon sajnálom, hogy több mint 13 éve, ahogy beszéltük az interjú előtt, hogy 13 éve nem voltak képesek befejezni azt a csodálatos jégcsarnokot, amit az országban elsőnek kezdtek építeni, és a Brassóit még utána építették, és azóta még már lett egy kézdi vásárhelyen is, és ez a vásárhely még mindig nincs befejezve, de ahogy én is hallottam itt a berkekben, hogy talán egyszer már be fogják fejezni, úgyhogy jó érzés hazajönni, és én konkrétan a karrieremnek a csúcsát úgy gondolom, hogy egy itteni mérkőzéssel befejezni.
Hát valóban ez egy érdekes színfoltja lenne a marosvásárhelyi jégkorongnak, és remélem én is, hogy megérjük ezt minél hamarabb, ezt a pillanatot. De térjünk egy kicsit vissza, hogy az épülő félben vagy befejezés előtt álló műjégpálya helyén volt az a műjégpálya, ahol nagyon sok jégkorongozó megfordult annak idején. Te is a jégkorongozói pályafutásodat ott játszottad, vagy nagy részét ott játszottad. Milyen volt az az idő? Szabadtéren, de műjégpályán mégis.
Nagyon jó emlékeim vannak. Az Elektromúres hoki csapatába játszottam, ott is dolgoztam, ilyen
sportfizetéses.
Hát ilyen sportállásos, de na igen, ahogy mondod, jó volt. Ott régebb akkor mi, hát hogy mondják, mondjuk OB2-nek, akkori időben OB2-ben játszottunk, és akkor ilyen csapatok voltak, hogy Rödöc, Szucsáva, Plojest, Udvarhely, Vásárhely, a Sportus Studencész, Brassó, és akkor annak idején úgy volt szervezve ez a bajnokság, hogy mindig egy városba meg volt szervezve, például Rödöc vagy Szucsáva, és akkor egy hétre elment oda az összes, odautazott az összes csapat, és akkor ott lement egy egész forduló. Nem tudom, hogy az emberek hogy emlékeznek vissza. Volt egy ilyen elektromúres kupa, sikerült meghívni a Sztyávát, a Dinamót, a Csíkszeredát, akkor ők NB1-esek voltak, és mi. A lelátó az tömve volt, egy deka hely nem volt, szóval ott ha valaki lejtette volna a tűt, akkor biztos, hogy
Lese esik.
Az nagyon sok. Szóval úgy jó emlékeim vannak amúgy a nyitott pályás jégkorong bajnoksághoz.
Elképzelhető a mai világban is, hogy nyitott pályán játszanak még bajnoki meccseket? Hát ugye van ez a Winter Classic, az oké, de azon kívül már nagyon ritka, legalábbis itt felénk valószínű, hogy Finnországban, Svédországban, Csehországban ott még gyakori, és esetleg még Csíkszereda a környékén.
Hát az igazság, hogy nagyon nem tudom, de biztos, hogy nagy buli az ezelőtt, hát 5 éve, 6 éve ezelőtt volt, szerveztek a Budapesten a Városligetbe, a Vajda Hunyad vár tövébe, ami tényleg gyönyörű hely, meg akkor szerveztek egy Winter Classicot, és a Fehérvár odahozta a Ebel bajnokiát. Ugye vár, akkor ilyenkor szokták azt mondani, hogy Winter Classic nincsen Fradi Újpest nélkül, és akkor még volt egy öreg fiúk mérkőzés is, és akkor megtalálták az öregeket, a Tejfalusit, a Leberficit, a Backpetit meg engem, hogy akkor fújjuk le azt a öreg fiú mérkőzést, úgyhogy biztos, hogy egy élmény. Még a gyereke, most már lassan a gyerekeknek is élmény lesz egy Winter Classicot játszani.
Hát igen, ha befagy a baros, ugye, hogy befagyott az idén is elég rendesen, akár lehetne is, de már nem azokat az időket éljük, nem biztos, hogy a szülők olyan bátrak. A játékvezetői karriered mikor volt a csúcsponton? Hogy érzed? Melyik volt az az igazi csúcs, amikor te a maximumot tudtad kiadni magadból?
Hát én úgy gondolom, hogy a csúcs nekem az a 94-95-ös szezontól fölfele egész a 2016-17-ig az volt a vonalbíróként, amikor már elég jól ment a vonalbíróként, csak hát akkor annak az idején azért nem tudtam oda jutni, mint nemzetközi vonalbíró, mert más szelek fújtak, szóval hadd ne mondjam, inkább
nem. Melyik volt a legkomolyabb mérkőzés, amit fújtál?
Hát nekem a legkomolyabb mérkőzés, amit fújtam, az a Fehér-Oroszország Ukrajna 4 nemzettorna döntője, az Minszbe, az ott a karrierem csúcsa, mármint jégkorongban. Görhoki, mert közben én görhoki játékvezető is lettem, mert szerveztek görhoki bajnokságot nyáron, amikor már nem volt jég, és ott meg Kanada, cseh, szóval ott is fújta komoly mérkőzéseket.
5 világbajnokságon voltál? Görhoki?
Igen, 5. Ötön voltam. Ez megint más.
Az egy más sportág.
Hát ugyanaz, mint a jégkorong, csak nem jégem, meg nem jégkorival, hanem görkorival. Gurulnak a gerekek. Szóval az is egy nagyon érdekes sport, úgyhogy...
Van-e valami, amit hiányolsz így most a pályafutásod vége felé? Játékvezetői szempontból. Mert ugye akkor a játékosi karrieredet viszonylag korán abba hagytad.
A játékvezetői szempontból ami fáj, az, hogy soha nem jutottam ki egy jégkorong világbajnokságra. De az konkrétan az azért, mert a korom miatt. Hogy már vezetőbíróként későre jutottam oda, és a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek az az elve, hogy minél fiatalabb játékvezetők legyenek. De viszont 4 nemzettornán nagyon sok helyen voltam, nagyon sok és nagyon komoly mérkőzéseket fújtam, a csoportos csapatoknak fújtam, szóval úgy a keleti blokkot, hogy úgy mondjam, az bejártam.
Azt végigfütyöltem.
Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, Szerbia.
Románia?
Na, ez egy elég érdekes. Román bajnoki döntőt fújtunk. De azt már úgy kezdtük fújni, hogy én, mi vezetőbíró, vonalbíróként fújtam.
Azaz?
Mert orosz játékvezetőket hívtak a bajnoki döntőre. Úgyhogy elég.
Ez még Sportklub Sztyáva döntő volt? Vagy
igen, igen, Sportklub Sztyáva. De a dátum azt ne kérdeznek, mert pontosan nem tudnám megmondani, de körülbelül egy jó olyan 10-12 éve. Kezdtek az erdélyi csapatok bejönni a magyar bajnokságba, és akkor pont voltunk Csíkszeredába fújni. Csíkszereda, Fradi, valami meccset.
Az még a MOL Liga volt.
Akkor, igen, igen.
Az Erste Ligának az elődje.
Igen, igen, igen. Sőt, azt hiszem még Borsodi Liga, mert aztán utána volt a Borsodi Liga, és utána, vagy igen, MOL Liga, maradjunk a MOL Ligába. És akkor a Sztyánál kint voltak izét fújtunk, bajnoki fújtunk, és volt a Csíkszereda Sztyáva. És akkor azt mondták, hogy jó, jöjjenek a magyar bírók fújni, de úgy, hogy akkor a magyar bírók vonalaznak, és akkor jön orosz bíró melléjük. És aztán utána, 2 hétig ebből éltünk, hogy már úgy éltünk, hogy Csíkszereda, Budapest, Bukarest, Budapest, Csíkszereda, és 2 hétig ez így ment, úgyhogy akkor nagyon élveztük, mert minden 2., 3. nap utaztunk, úgyhogy az jó volt.
meg amiket kiabáltak a lelátóról, hát az, Bukarestben igen. vagy Csíkszeredában, mindent értettél.
Igen. Bukarestben ott mindennek elmondtak minket, főleg azt, hogy megtudták, hogy én Marosvásárhelyi is vagyok, aztán akkor még jobban, és akkor a kedves szurkolókat a legjobban azzal lehet fölbőszíteni, hogy az ember megáll velük szembe, és akkor odanéz, és nem szól semmit, csak mosolyog. És hát ennél tudnék mondani dolgokat.
Szabad egy bírónak visszaválaszolnia a szurkolónak?
Nem szabad, de sajnos én az utóbbi időben nem azt mondom, hogy átestem a ló túloldalára, de az én szoktam ilyeneket csinálni, hogy leveszem a sípot, és akkor mutatom a sípot a szurkolónak, hogy akkor gyere, cseréljünk, én fölmegyek oda, te gyere ide le, és akkor
És akkor ilyenkor a megfigyelő megdorgálja a bírót?
Igen.
De ugye te megfigyelő is vagy sokszor meccseken, akkor...
De már sokszor, mikor már van valami, ja, az Ince Miki, a Miki, jó? Már megint a Miki, úgyhogy már tudják, hogy ja, jó, a Miki.
Fekete bárány vagy a zebrák között?
Igen, ezt bemerem már. Az igazság, hogy nekem nagy a szám, szóval én ami a szívemen, a számon nincs, és azért a karrierem részébe gondolom ez is rájátszik, hogy belemegy a dologba, hogy én azért, ami úgy volt, mindig visszamondtam, hogy ez nem így van, ez nem igazságos, és lehet, hogy ezért voltak nekem ilyen, hát nem azt mondom, hogy konfliktusaim, de gondolom, hogy ezért tettek ide-oda félre néha-néha. Ami a legjobban fáj, az a magyar-kanada mérkőzés. Most már ezt elmondom, mert ez tüske bennem. A mérkőzés másfél órával tudtam meg úgy, hogy mentem be a Papp László arénába, és nem is a játékvezetői testületnek az elnöke, vagy a Jégkorong Szövetségből valaki szólt volna, hanem akik csinálták az akkreditációt, azok szóltak, hogy Miki, nem te fújod a meccset, megsúgjuk, hogy nem te fújod.
Előzetesen úgy volt, hogy te fújod.
Igen, előzetesen úgy volt. A másik meg az, hogy 97-ben meg kellett volna kapjam a legjobb magyar játékvezetői díjat. Nagyon örülök azért, most ezt tényleg tiszta szívből mondom, a Halasi Gyuri barátom, játékvezető kollégám kapta meg. Mikor rákérdeztem, hogy miért, akkor azt mondták, hogy hát a Jégkorong Szövetségben két olyan ember döntött, hogy a Halasi kapja meg, hogy na mindegy, szóval ez is egy hosszú dolog.
De tüske maradt benne.
Igen. Szóval én mindig azt mondom, hogy politikát ne vigyünk a sportba. Mert az egyszer-kétszer úgy megszúrtak.
Ince, kivel beszélgetek? Szoktál-e a lelátón ülni nézőként hoki meccsen? Jársz-e hoki meccsre nézőként?
Nézőként szoktam, igen, szoktam járni mérkőzésekre. Az az igazság, hogy én, ha kimegyek, akkor sajnos mi már úgy vagyunk, hogy mi nem nézőként megyünk, szóval minket már úgy vesznek, hogy játékvezetők, de többségében játékvezetői ellenőrként szoktam menni, amikor küldenek. De szoktam járni magánúton a lányommal is, őt is megfertőztem ezzel a sporttal. Szerettem volna, hogyha jégkorongozik, de ő az atlétikát választotta, és milyen az élet? Hát ő meg atlétika bíró lett.
Ez úgy látszik, hogy már családi hagyomány. És akkor, amikor nézőként kint vagy, akkor bebeszólogatsz a bíróknak?
Az elején úgy barátok, ismerősök azért mindig körülöttünk szoktak lenni, mert azért elég nagy a ismeretségi köröm, hogy úgy mondjam, és oda szoktak ülni mellém, és akkor, hogy hú, most mit fújt a kollega? Ilyenkor szoktam azt mondani, hát most a sípot fújta, az az igazság, és hát,
diplomatikus válasz,
de igen, mondta, igen, itt tévedett, ott tévedett, vagy jó, a kiállítás az meg volt, de mit tudom én, nem magasbotot kellett volna adjon, hanem akasztást, vagy szóval igen, szoktam így, de nem szabad elrugaszkodni, mert aztán ugyebár vannak a jó emberek, és akkor visszaélnek a dologgal, hogy az Ince
az megmondta.
Vagy ahogy szokták mondani, az Ince, vagy a Miki azt mondta nekünk a lelátón, hogy, és akkor ilyenkor szokott.
Akkor ilyenkor bizonyosodsz meg, hogy mennyire könnyű a lelátóról beszélni.
Igen. Hát a lelátóról minden. Mondjuk a lelátóról az igazság, hogy sok mindent lehet látni.
És jobban.
Ez tény és való. De mondom, kollégák meg az én védelmemre, az az egy másodperc, az nagyon kevés, hogy az ember eldöntse, hogy most tényleg az volt, tényleg nem az volt, szóval...
Hát főleg most, hogy annyira felgyorsult a jégkorong, hát hihetetlen, hogy mennyit gyorsult ez a játék, és még mindig van hová fejlődni sebességben.
Igen. Szóval az, hogy most már négy bíros egyes mérkőzések már négy bíros rendszerbe mennek, most már az U21 is már négy bírosba megy, azért vannak dolgok, amikor nem látják a játékvezetők. Szóval vannak olyan események. Hát meg van olyan is, hogy amikor a kollega azt mondja, a vonalbíró azt mondja a kollégának, ez már egy kicsit régebb volt, hogy hát te több pénzt kapsz mindén, úgyhogy akkor figyeljél jobban. Voltak ilyenek, hogy látta valamit? Én nem láttam semmit. Szóval vannak ilyen stikák, de hát...
Szóval akkor a bírói csapatban is megvan a kicsi pénz, kicsi bíráskodás, kicsi fújás történet?
Hát úgy nincsen, mert most hát ha jó, persze az ember soha nincs megelégedve, hogy mennyi pénz meg, hogy mennyi pénzt adnak meg, itt tudom én, de azért most aránylag én azt mondom, hogy Magyarországon a játékvezetői úgynevezett tiszteletdíj azért aránylag tűrhető. Jó, lehetne több is, de most tényleg azért próbálnak a játékvezető testületnek az elnöke, meg minden próbálja azt, hogy azért egyensúlyban legyenek a dolgok. Jó, hát nem egy Ausztria, vagy nem egy Németország, vagy nem egy Finnország, úgyhogy...
Mennyire nehéz becsületesnek megmaradni egy bírónak? És ugye bármelyik sportágra vonatkoztathatunk, de most beszéljünk a jégkorongról. Mindig vannak azért, gondolom, nyomások, vagy egy klubelnök részéről, nyilatkoztatások szintjén, vagy játékosok, csapatkapitányok, edzők részéről, nem beszélve arról, hogy esetleg lehetnek, ugye, tudjuk, anyagi nyomások is.
Hát, konkrétan én Magyarországról, én most konkrétan úgy mondom, hogy 90 óta, amióta ott fújok, ilyen anyagi, hogy a játékvezetőket valami megkeressék, ilyen anyagi dologgal, ilyen én nem tudok. Az, hogy ilyen csapatvezetők voltak, akik terrorizáltak játékvezető kollégákat, volt. Nekem is volt egy jó esetem az Ocskai Gáborra. A Gábort mindig imádtam, én is most is imádom, sőt, ha mondhatom, gratulálok most neki, kapott valamit most március 15-én valami kitüntetést. Nekem a Gáborra volt egyszer, és mondjuk konkrétan engem azért nem szerettek a csapatok, mert tudták, hogy én nem vagyok hajlandó fújni. Szóval mindig mondták, hogy mi vagyunk a hazai csapat. Jó, oké, tudom. De a hazai csapatnak szoktak. Na, mondom, igen, szoktak, de nálam biztos, hogy és konkrétan én tudom, hogy engem azért nem szerettek. Szóval nekem volt olyan mérkőzésem, amikor egy ezüst színű szabálykönyvünk volt, és én tudtam, hogy mikor mentünk a kis stadionba, akkor még nem volt sátortető, akkor nyitott pálya volt, és a pindák, nem felejtem el soha, a pindák jött, hogy mi vagyunk a hazai csapat, és benyúltam a zsebembe, mert tudtam, kirettem a szabálykönyvet, és mutattam, mondom, hogy Pindi, mutasd meg, hogy hol írja ezt a szabályt. Akkor mondott egy nagyon szépet, ilyen jamaikai vagy havai tájakról beszélt, és akkor mondtam, hogy ó, Pindi, ne a cserepadra üljél, ide a hátunk mögé. Légy szíves, üljél ki. És én nem voltam népszerű. A Gábor is egyszer megfenyített rendesen, hogy aztán utána, mit tudom, 3 év múlva jó erőttük az egészet. Hát meg konkrétan a Szakács Ferit.
Marosvásárhelyi.
Igen, Marosvásárhelyi. Ő meg edzősködött Újpesten, és ővele volt egy elég komoly nézeteltérésünk, mert ő edzősködött akkor a U18-ba, én meg fújtam a döntőt, szóval döntő volánnal játszottak, és kikaptak, és akkor két-három évig nem is beszéltünk, csak annyi, hogy szevasz, és kész, és gyerekkori barátok voltunk a Ferivel.
Együtt hokiztatok, nem?
Igen, még ő csalt el hokizni. Hát a Ferit 7 éves korától ismerem, a Szakács Ferit, úgyhogy amikor újra alakult Marosvásárhelyen a jégkorong csapat 1976-ban, mert 77-ben már mentünk az első bajnokságra, igen, akkor a Feri csalt el jégkorongozni.
De remélem azóta kibékültet.
Persze, azóta szent a béke megint. sajnos ritkán találkozunk, ha találkozunk a jégpályán, de igen, kibékültünk, szóval megbeszéltük a dolgokat, úgyhogy el vagyunk.
Még van egy kis időd akkor a játékvezetői karrieredből. Mondtad, hogy fizikailag egy kicsit most már nehézséget okoz, főleg a csípőműtéted óta. Még milyen célt tűztél ki magadnak? Azon kívül, hogy a pályafutásodat itt Marosvásárhelyen fejezd be egy bajnoki meccs fújásával.
Hát célom az mindig van, mert a játékvezetés mindig jobbá lehetne tenni. Sokan is tesznek. Szeretnék bekerülni oda, hogy segítsem a kollégákat. Büszkén mondhatom, most tényleg büszkén mondhatom, hogy van két olyan kollégám, amelyik most Finnországban van, és mondhatom azt, hogy én karoltam föl a Berger Ákost. Remélem, hogy el fog jutni SM Liga vezetőbírói, mert most már fúj ő ott mérkőzést, meg az ottali ellenőrök is megnézték, és látnak benne potenciát, úgyhogy próbálják fölhozni. A másik tanítványom, hát nem tanítványom, hanem ugyanígy mentoráltam, az meg a Kovács Balázs volt. Őnek is, szegénynek elég érdekes volt így a pályafutása, mert neki is úgy tettek keresztbe, de ő odáig jutott, hogy a svájci főligába első számú vonalbíró. De közben most tudtam meg, hogy mivel ő ilyen banki szektorban dolgozik, sajnos neki abba kellett hagyni a játékvezetést, de viszont annyit el tudok mondani, hogy volt A csoportos U21 világbajnokságon Kanadában, szóval ezekre büszke vagyok.
Ha nem más, a tanítványok viszik majd tovább ezt a tudást és ezt a tapasztalatot. Amikor hazajössz Marosvásárhelyre, és ugye viszonylag ritkán jársz, ha jól tudom, az emberek még megismernek az utcán?
Hát a barátok, akivel még úgy tartogatom a kapcsolatot, azok igen, de úgy nem. Így hokiberkekben nem nagyon ismernek itt Vásárhelyen, gondolom. Gyergyóba szoktam följárni, meg Csíkba, ott is voltam egy jó pár mérkőzésen, így ellenőrként, meg azok a hokiberkekben, akik régebbiek, a fiatalok biztos, hogy nem ismernek, szóval.
Hát, ha egyszer megismernek, Csíkos mezben, itt a pályán, és síppal a szádban. Hát, Ince Miklós, azaz Ince Miki, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és sok sikert kívánok a Vásárhelyi Jégkorong csapatnak, vagy társaságnak, mert ahogy szokták mondani, ez egy család.